Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nő portrét a mikrofonnál Kutasi Judit. Vendégem továbbra is Ginzer Ildikó, az MKB Bank általános és üzleti vezérigazgató helyettese, és az elmúlt 20 percben a bankszektor, illetve a pénzügyi világ változásairól, alakulásáról beszélgettünk a digitalizációról, a pandémiás helyzetről, arról, hogy óriási a verseny, és ebben a helyzetben, hát aki lemarad, az kimarad. Nem beszéltünk viszont még a big tech-ek fenyegetéséről, hogy ez mekkora fenyegetést jelent a bankok számára.
Ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem egy nagyon fontos kérdés abból a szempontból, hogy a bankszektor hogyan, milyen úton szeretne itthon, vagy akár a világ többi részén előre haladni. Ugye a klasszikus univerzális bankok Magyarországon is és máshol is nagyon széles termékpalettával dolgoznak, és pont ennek a nagyon széles termék és szolgáltatási palettának lehet egy olyan következménye, hogy nehezen találják meg a fókuszt ahhoz, hogy hogyan valósítsanak meg sikeres transformációt, hogyan építsenek olyan képességeket, amikkel fel tudnak érni a big tech cégek digitális megoldásaihoz. Arról nem is beszélve, hogy ezek a big tech cégek elképesztően nagy büdzsével dolgoznak, egészen más lehetőségeik vannak arra, hogy fejlesztéseket valósítsanak meg. És az is igaz egyébként, hogy ügyfélélmény szempontjából, erre egy előző kérdésben is utaltam, hogy nagyon más ügyfélélményt tudnak nyújtani. És ugye van a másik oldal, vannak a fintech cégek, akik egy pici szeletét tudják megfogni egy adott terméknek, egy adott szolgáltatásnak, mondjuk a napi fizetésforgalomnak, és erre a pici szeletre építenek olyan megoldásokat, amik megint csak ügyfélélmény szempontjából hoznak valami rendkívül újat, rendkívül kényelmeset, komfortosat az ügyfelek számára. És a bankoknak azt kell megtalálni, hogy a big tech cégek által adott standardeknek megfelelő, egy kisebb büdzsével gyakorlatilag olyan gyorsan tudjanak előrelépni, hogy ezt egy fintech cég megteti, azon a nagyon széles termék és szolgáltatási palettán, amivel dolgoznak. A hagyományos banknak mindenféleképpen előnye az, hogy ezt a termékpalettát nyújtani tudja. Nem csak egy napi fizetésforgalomban van ott, hanem tud egy jelzáloghitelt biztosítani például. Ezért is van jelentősége szerintem a partnerségeknek, jelentősége van annak, hogy a fintech cégekkel együtt dolgozunk és együtt alakítsunk ki új megoldásokat, és tudnunk kell követni és figyelni azokat a standardeket, amik a big tech cégek által felállításra kerülnek, és folyamatosan vizsgálni és elemezni azt, hogy az ügyfeleknek mire van valójában szükségük.
Tud esetleg egyébként példát mondani, hogy kicsit közelebb hozza hozzánk ezt a világot, vagy a problémáikat?
Talán leginkább egyébként a mobiltelefonos ügyintézésnél jelennek meg ezek a kérdések. Ugye most már a félvilágot elérjük a mobiltelefonunkon keresztül, gyakorlatilag bármit el tudunk intézni. A big tech cégek által hozott digitális megoldások ugye azt jelentik, hogy két kattintással vásárolni tudok, vagy éppen pénzt tudok küldeni, vagy éppen egyéb dolgokat tudok elrendezni. És az ügyfelek ugyanezt elvárják a banki szolgáltatásaik kapcsán is, hogy gyakorlatilag a mobiltelefonon ugyanazt az élményt kaphassák meg, sőt, jobb élményt kaphassanak, mint egy asztali számítógépen folytatott ügyintézés, egy telefonos ügyintézés, vagy éppen egy személyes ügyintézés kapcsán. És ezért van jelentősége annak, hogy mondjuk, amikor egy mobiltelefonos applikációt fejlesztünk, azt hogyan tesszük, mik azok a felhasználói élmények, és mik azok a felhasználói igények, amikre nekünk figyelnünk kell egy ilyen fejlesztésnél.
Beszéljünk még az ügyféligényekről, és arról ugye volt nemrég az MKB Fintech Lab Design Summit 2020-as eseménye, ahol egy picit így betekintést engedett a pénzintézet ebbe a világba. Milyen a 21. századi prémium ügyfél? Önök milyennek látják? Mennyire más, mint korábban volt?
A 21. századi prémium ügyfélnek szerintem nagyon sok szempont fontos akkor, amikor bankot választ. Fontos neki a személyre szabottság, ami ugye röviden már beszéltünk. Egy stabil, kiszámítható és kifejezetten jó ügyfélélményt hordozó digitális megoldást keres, ugyanakkor ő váltogat is a különböző csatornák között. Tehát lehet, hogy ma még elektronikusan, mobiltelefonon intézi a mindennapi pénzügyeit, vagy éppen egy átutalást, később pedig egyébként a bankfiókba megy pénzi tanácsadásért, vagy éppen a jelzálog hitelének ügyintézése kapcsán. És nekünk arra kell figyelnünk, hogy ezt a kiemelkedő és prémium ügyfélélményt ezt minden csatornán tudjuk nyújtani. Hiszen ezeknek az ügyfeleknek fontos a biztonság, fontos a kiszámíthatóság, fontos a szakértelem, kifejezetten az élet, a nagy élethelyzetekhez kapcsolódó döntések esetén, és legalább annyira fontos, hogy mindezt számukra kényelmesen, vagy éppen számukra időt spórolva tudjuk megtenni.
És ami szintén nagyon érdekes számomra, hogy itt nem áll meg a történet, tehát ennél többet kell már nyújtani, és nagyon érdekes az, amikor mondjuk egy pénzintézet már a tervezés fázisába is bevonja a bizonyos ügyfélkörét, és annak megfelelően fejleszti a termékét már menet közben, hogy mit várhat el az ügyfél. Tehát egy picit megfordult a folyamat.
Abszolút. Korábbiakban talán inkább az volt a jellemző néhány évvel, egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy különböző termékfejlesztő csapatok ugye új megoldásokon gondolkoztak, azt az adott terméket vagy szolgáltatást bevezették a piacra. Egy hónappal, fél évvel, évvel később ezeknek a termékeknek a sikerességét ugye visszamérték különböző profitabilitási vagy egyéb mutatókon.
És akkor legfeljebb valamennyit változtattak.
Így van, de ez egy reaktív folyamat volt az esetek többségében. Most ez nagyon megváltozott, sokkal hamarabb kerül be a folyamatba az, amikor az ügyféligények felmérése zajlik. Nálunk egy dedikált design kompetencia központ működik a Fintech Labben. Kiépítettük nagyjából egy olyan 2-3 évvel ezelőtt, közel 20 designer, kutató, service designer dolgozik a bankkal közösen azon, hogy a különböző online, digitális ügyfélutakat, vagy éppen a személyes ügyfélutakat segítsenek megtervezni. Nagyon sok kutatást végzünk azzal a csapattal, akik dedikáltan ügyfélek kérdéves felmérésein, mély interjúin, különböző kutatási módszerekkel próbálják meg tudni előre, hogy mi az, ami az ügyfelek igényeit legjobban ki tudja szolgálni, és amikor eljutunk egy-egy megoldással abba a fázisba, hogy az már effektíve kipróbálható, tesztelhető, legyen az például ugye most bevezetett metálkártyánk, vagy legyen az egyéb digitális megoldás, akkor azt az ügyfelek egy kiválasztott csoportjának odaadjuk tesztelésre, hogy ők próbálják, használják néhány hétig, néhány hónapig, és a visszajelzéseiket beépítjük ezekbe a termékekbe, és gyakorlatilag, amikor már élesben adjuk ki azt az adott terméket vagy szolgáltatást a piacra, akkor már ezeket a felhasználói tapasztalatokat beépítve tudjuk ezt megtenni.
Itt a banktitok az mindig egy ilyen érdekes kérdés, meg a banki fejlesztések, és eddig ezt azért igazából szerintem homályövezte. Most viszont sokkal jobban belelátunk az önök napi munkájába.
Ennek igazán örülünk, és én azt gondolom, hogy azáltal, hogy valamivel nagyobb betekintést engedünk, és közelebb hozzuk az ügyfeleket ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztéséhez is, szerintem a végeredmény is egy sokkal felhasználóbarátabb, sokkal jobb, sokkal kerekebb és komplettebb megoldás lehet.
És viszont, hogyha az önök oldaláról nézem, akkor ugye az is nagyon fontos, hogy minél jobban megismerjenek bennünket. És ennek nagyon sokféle módja és információszerzési lehetősége van. Hogyha itt az újdonságokról, meg az újfajta hozzáállásról beszélünk, akkor ne menjünk el amellett, hogy mondjuk adott esetben egy cég hogyan tud kinyúlni és információt szerezni, és mondjuk bizonyos helyzetekből következtetni későbbi mondjuk banki szokásaira.
Igen, nagyon sok adat áll rendelkezésre a bankoknál, ugye a mindennapi működésünk kapcsán, eleve az ügyfelekről, az ügyfelek viselkedéséről, költési szokásairól, ki hogyan vásárol, mivel fizet, hogyan fizet, milyen csatornákat részesít előnyben, mik a legfontosabb kérdések, amit mondjuk egy telefonos központban feltesznek, és azon túl, hogy az előbb is vázolt design eszköztárat használjuk egyre inkább és egyre intenzívebben. Gyakorlatilag a fejlett analitikai rendszerek segítenek minket abban, hogy ebből a hatalmas adathalmazból próbáljunk különböző tanulságokat levonni, amik szintén segítenek utána nekünk a termékfejlesztési folyamatokban.
Igen, hát itt most egy példa jut eszembe, ugye, hogyha mondjuk én nyaralni szeretnék menni, akkor előbb-utóbb biztos, hogy meg fog keresni a bank, hogy kössek biztosítást. De hát nyilván erről tudniuk kell, hogy én mit tervezek.
Igen, egyrészt sok mindent lát a bank, ahogy mondtam, a költési szokásokból, és pont az ezekből eredő élethelyzetekre próbálunk értelemszerűen reagálni. Ezek nem önmagában hozott döntések, vagy nem öncélú kampányok, reklámok, vagy éppen termékek, hanem ahhoz az adott élethelyzethez próbálunk igazodni. Tehát ha az ügyfélnek egyébként az utazásához vélhetően szüksége van biztosításra, akkor nyilván azzal tudjuk megkeresni. Ha ő adott esetben egy új autó vásárlására készül, akkor az ahhoz igazodó finanszírozást próbáljuk számára megteremteni, és a bankoknál szerintem az a kulcs a jövőbeli termékfejlesztéseknek, hogy ezeket az életutakat tudjuk jól felvázolni, és ezekben az életutakban próbáljuk meg az ügyfelek igényeihez igazodni.
És hát nyilván addig a szintig, ameddig ez az ügyfélnek kényelmes, és már nem egy túlzott betekintést
pontosan
érez a saját személyes szférájába, világába. Az előbb egy pillanat erejéig megemlített egy olyan újdonságot, aminek gazdasági rádióban nem mehetünk el mellette, ez pedig ez a bizonyos metálkártya. Miért érdekes, miért volt fontos az önök számára egy ilyen termék fejlesztésébe belefogni?
Azt nem tudom, hogy tudja, hogy 32 évvel ezelőtt az MKB Bank volt az első, amelyik bankkártyát bocsátott ki Magyarországon. Az egy nagyon újszerű fizetési megoldás volt akkor, de igazából csak a kiváltságosak juthattak hozzá, csak egy bizonyos számla egyenleg fölött volt ez a bankkártya igényelhető. És aztán a tavalyi év során elkezdtünk egy komplett kártyaportfólió fejlesztést, aminek kapcsán teljesen megújítottuk a bankkártyaportfóliónkat, és Magyarországon először bevezettük a legmagasabb szolgáltatási tartalommal bíró World Elite kártyát, és ennek a fejlesztési folyamatnak a következő állomása az az, hogy a hazai bankok közül elsőként hoztuk el a piacra a Metal kártyát, aminek van egy nagyon erős szimbolikája.
Igen, gondolom, erre lettem volna kíváncsi, hogy miért fém, miért metál?
Igen, különleges pont azért, mert anyagában is egyedi hazai bankok közül más nem tud ilyet nyújtani. Esztétikus, eleganciát sugall, rendkívül tartós. És az anyagán kívül a dizájnnak szintén egy különleges eleme az, hogy ez nem egy fekvő dizájnú kártya, mint a bankkártyák többsége, hanem egy álló dizájn, tehát igazodik ahhoz a fizetési mozdulathoz, amit egyébként használunk, amikor a bankkártyánkkal fizetünk, mondjuk, vagy éppen pénzt veszünk fel egy ATM-ből.
És hogy működik ez, ami korábban a prémium ügyfeleket illette meg, az ugye később átmegy az általános ügyféligényekbe, mint ahogy azt mondja, hogy 32 éve bevezették a bankkártyát az első ügyfelek számára, aztán most már mindannyiunknak nem egy, hanem adott esetben több bankkártyája is van, tehát akkor esetleg elképzelhetjük azt, hogy később metálkártyából is mindenkinek lehet?
Nem kizárt szerintem. A metálkártya azon túl egyébként, hogy anyagában különleges, azért egy emelt szolgáltatás tartalommal is rendelkezik. És talán az elmúlt 32 évnek mindenféleképpen egy fontos változása, hogy ez a prémium ügyfélélmény, ez korábbi privilégiumból talán sokkal inkább egy választássá formálódott át.
Itt igazából azért is voltam erre kíváncsi, mert ugye a fogyasztói igények látjuk folyamatosan, és egyik pillanatról a másikra változhatnak, és tehát így a cégeknek is azonnal reagálniuk kell bizonyos helyzetekre. Hogyha még visszatérünk egy pillanat erejéig a személyes munkásságára, arra, hogy vezetői szerepkörre, amiről beszélgettünk, nyilván jelenleg ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, pandémiás helyzetben, vezetői szerepkörben, egy nagy bank élén, mennyire kell önnek másképp gondolkodnia, vagy másképp dolgoznia? Volt-e valami, amit változtatnia kellett?
Pandémia miatt ugye nem csak az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás lehetősége csökkent, változott, hanem a saját csapatommal, a saját vezetőimmel való kapcsolattartás is. Tehát én is sokkal ritkábban látom őket, amikor a kollégák nagy része, akiknek a munkaköre olyan, hogy ez nem igényel személyes jelenlétet, home office-ból dolgoznak, és így, hogy a fizikai kapcsolattartás lehetősége lecsökkent, és jellemzően telefonon, számítógépen keresztül kommunikálunk egymással, azt gondolom, hogy vezetőként sokkal inkább oda kell figyelnünk a kollégáinknak így a lelki, pszichés egészségére. Sokkal többször meg kell tőlük kérdeznünk, hogy ők hogy vannak, hogy érzik magukat. Felszoktam nekik tenni azt a kérdést, hogy ők egy 10-es skálán azon a napon éppen hányasak, hogy lássam, hogy mik azok a nehézségek, amikkel a mindennapi munkájukban küzdenek azért, mert az ő beosztottjaik is adott esetben távolról dolgoznak, vagy azért, mert ez a pandémiás helyzet, ez egy megnövekedett stresszfaktort jelent, azt gondolom, mindannyiunk számára.
Egyébként önmagának is felszokott tenni ilyen kérdéseket?
Hogy éppen hányas vagyok?
Igen.
Persze. Igen. Én azt gondolom, hogy sokkal több időt kell szállni szerintem magunkra is, hogy a nap végén, amikor végig gondoljuk, hogy milyen volt a napunk, vagy éppen nekifutunk egy új napnak, akkor végig gondoljuk, hogy mik azok a nehézségek, amikkel találkoztunk, mik azok az addicionális kihívások, amit ez a pandémiás helyzet jelent számunkra, és mik kellenek ahhoz, hogy ezeken átlendüljünk, vagy éppen ezeken a kollégákat segítsük átlendülni.
Kíváncsi lennék, hogy ön szerint milyen a jó vezető, és hogy szoktál monitorozni önmagát, hogy mit kellene esetleg másképp jobban csinálni, erre részben már válaszolt is.
Hát, hogy milyen a jó vezető, én azt gondolom, hogy a jó vezető elsősorban inspiratív. Én szerintem a legtöbben azt keressük a saját vezetőinkben, és azt gondolom, hogy a kollégáink is azt keresik a vezetőkben, akik inspirációt, víziót tudnak biztosítani, és kellő teret adnak arra, hogy a kreativitásban, proaktivitásban a kollégák kibontakozhassanak. És én azt gondolom, hogy egy jó vezetőnek időről időre fel kell tennie magának azt a kérdést valóban, hogy biztosítja-e adott esetben ezt a teret, biztosítja-e azt az inspirációt, ami ahhoz szükséges, hogy a kollégák is sikeresek lehessenek.
Igen, és az elmúlt fél órában, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a jó vezetői példa visz előre, vagy vitte előre önt is. Volt akkor példaképe esetleg mentora, akire jó szívvel emlékszik vissza, akitől sokat tanult?
Példaképet vagy mentort én így külön nem említenék, de gyakorlatilag kivétel nélkül szerencsém volt a pályafutásom során jó vezetőkkel együtt dolgozni, és én azt gondolom, hogy ez egy kivételes szerencse.
És egyébként hogy áll a hibákhoz, a kudarcokhoz és a sikerekhez? Egyáltalán melyik mit jelent az ön számára?
Én azt gondolom, hogy a hibákból tanulunk, a kudarcokból pedig erősödni tudunk. Ezek mind hozzátesznek szerintem ahhoz, hogy az ember a következő kihívásokat már sokkal jobban tudja kezelni.
És hogyan kezeli a sikereket? Nyilván egyrésztről azt gondoljuk, hogy ez a legkönnyebb, de azért mindannyian máshogy állunk ahhoz, hogy mi jelent számunkra sikert.
Igen, és szerintem ez egy fontos kérdés egyébként, mert hajlamosak vagyunk a sikereket sokszor nem annyira megünnepelni, mint amennyire az az adott siker megérdemelni, és vezetőként ráadásul sokszor azokra a kérdésekre fókuszálunk, amik a mondjuk a piros zónában vannak, tehát amik a nem jó teljesítményt mutatják, vagy éppen elmaradást mutatnak mondjuk a kiírt célokhoz képest, és vezetőként, főleg felső vezetőként ezekre fókuszálunk. És én azt gondolom, hogy ez különösen fontos, hogy időre meg tudjunk állni, és ezeket a sikereket is meg tudjuk ünnepelni, a pozitív visszajelzést a kollégák felé is meg tudjuk adni, hiszen igazából inspiráló hatással az bír.
Azt mondta, hogy felső vezetőként sikeresen, és idején még mellé hozzátenném, vagy igazából kérdezném, hogy és nőként sikeresen. Tehát azért azt tudjuk, hogy középvezetői szinten viszonylag sok hölgy tevékenykedik, de a felső vezetők között, vagy első számú vezetők között már sokkal kevesebb.
Igen, összességében, ha a bankszektort nézzük, akkor szerintem eléggé kiegyenlített a helyzet, tehát nem érzem azt, hogy akár női, akár vagy férfi dominancia lenne ebben. A felső vezetők között valóban szám szerint talán kevesebb van, de összességében szerintem a bankszektor ebben a helyzetben jól van. És soha nem éreztem azt, hogy önmagában attól, hogy női vezető vagyok, ez különösebb hátrányt, vagy éppen különösebb előnyt jelentett volna számomra. Talán pont azok a sikeres vezetői példák, amik előttem voltak, azok is szerepet játszottak abban, hogy mindig alapvetően így a teljesítmény, a szakmai munka, az ahhoz kapcsolódó kreativitási sikerek voltak így a mércék, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb így az én szemszögemből is.
Hogyan tudja a munkáját és a magánéletét egyensúlyban tartani, egyensúlyba hozni? Hát mindenkinél aláhúzandó, ugye, az a része. Vagy kialakítani? Igen. Hogyan áll ebben a kérdésben?
A pandémiás helyzet az biztos, hogy ezen a téren is hozott plusz nehézséget, hiszen amikor az ember otthonról dolgozik, akkor sokkal könnyebben tud összemosódni egyébként így a munka és a magánélet, hiszen ugyanannál az asztalnál dolgozunk sokszor, mint amelyiknél aztán reggelizünk, vagy éppen vacsorázunk, úgyhogy ott különösen figyelni kell arra, hogy az ember át tudjon kapcsolni a munkaüzemmódból így a privát üzemmódba. Tudatosan kell, én azt gondolom, arra törekedni, hogy az embernek időről időre meglegyen az a kikapcsolódási lehetőség, ami ahhoz kell, hogy fizikailag is, pszichésen is el tudja engedni a mindennapi munkából adódó stresszt. Nyilván ezek az egyensúlyok időről időre felborulhatnak, egy-egy nehezebb periódusban, egy-egy fontosabb projekt kapcsán, de hosszú távon azért ezeknek mégiscsak egyensúlyban kell lenni, ez meg kell találni azokat a pontokat, azokat a tevékenységeket, amik az embert éppen kikapcsolják.
És hát az első tavaszi időszakban nem arról a home office-ról, nem a klasszikus home office-ról beszéltünk, amiről esetleg most beszélhetünk, mert hogy a legtöbb családban a gyerekek is otthon voltak, és ez egy teljesen másfajta koncentrációt igényelt. Vezetőként itt milyen nehézségeket tapasztalt?
Nálunk nincsenek gyerekek otthon a családban, úgyhogy én azt láttam, amit így a baráti, családi ismeretségen keresztül láttam, az biztos, hogy ez azoknak a kollégáknak, kolléganőknek, akik ezt gyerekkel kellett, hogy végig küzdjék ezt a tavaszi időszakot, az elképesztő kihívás lehetett, és tényleg minden elismerésem számukra.
Egyébként, hogyha a kihívást említette, folyamatosan változunk. Hogyha visszatekint, mi az, ami kihívást jelentett akár 10 évvel ezelőtt, és mi az, ami kihívást jelent most az életében?
Ez egy jó kérdés. Lehet, hogy a szakmai típusú kihívások mások, vagy mondjuk egy banknak más komplexitású problémáival kell foglalkoznom, mint amivel mondjuk foglalkoztam 10 évvel ezelőtt. Ugye 10 évvel ezelőtt azért ez a válságnak a mélypontja volt, tehát az így egy egészen más típusú kihívás volt. De szerintem, ami azért közös ezekben a kihívásokban, az az, hogy hogyan tudunk mindig abból az adott helyzetből valami jót, valami újat építeni, valami olyasmit, ami mondjuk a piacon egyedülálló, ami az ügyfelek szempontjából egy kifejezetten sikeres termékszolgáltatás, vagy éppen folyamat lesz. És azt gondolom, hogy a kihívások nagy része már korábban is ekkori létcsoportos volt, csak talán más komplexitású problémák kapcsán, és itt meg főleg erről van szó, hogy az üzleti terület vezetőjeként hogyan tudunk olyan dolgokat hozni a piacra, ami esetleg még nem elérhető, vagy ami sokkal kényelmesebb, jobb, biztonságosabb, nagyobb élményt nyújt az ügyfeleknek, mint mondjuk más megoldásra.
És még egy személyes kérdés, ugye említette, hogy a nap végén azért meg kell vizsgálnunk, hogy hol tartottunk a mai napon, hogy teljesítettünk, merre van előre, merre van tovább. Hogyha a szakmai pályafutását nézi, akkor is mindig lehet feljebb. Vannak távlati tervei?
Hát én azt gondolom, hogy ez a pozíció, amiben most vagyok, ezzel a feladatkörrel, amiben most vagyok, még nagyon sok tanulási lehetőséget és nagyon sok kihívást tartogat számomra. Úgyhogy alapvetően most arra fókuszálnék, hogy azokat a terveket, amik most itt megvannak, azokat a csapatunkkal együtt meg tudjuk valósítani.
Mennyire lehet most előre látni, hosszú távra tervezni? Ugye tavasszal is mást válaszolt volna erre a kérdésre, mint most mondjuk a koronavírus járvány második hullámában, vagy a digitális fejlesztések szempontjából. Most mennyire lehet előre látni, és milyen távlati tervek, célkitűzések vannak ön előtt?
Én egy nagyon optimista alkat vagyok, és én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a tudomány, a szakemberek meg fogják találni a kellő megoldást erre a pandémiás helyzetre is. Én azt gondolom, hogy ha ezek a megoldások rendelkezésre állnak, akkor az élet is előbb-utóbb visszatér a normál kerékvágásba, és akkor majd újra találkozhatunk a barátainkkal, a családtagjainkkal, újra utazhatunk, újra világot járhatunk, és amikor az élet visszatér a normális kerékvágásába, szerintem az egy fontos pont lesz ahhoz is, hogy újra hosszabb távra tudjanak az emberek így mondjuk a magánéleti fronton is tervezni. A bank szempontjából pedig a pandémiának az egy nagyon jótékony mellékhatása volt, hogy legyenek azok digitális megoldások, termékfejlesztések, üzletfejlesztési elképzelések, amiket középtávra terveztünk, ezeket gyakorlatilag a pandémia felgyorsította. Nagyon sok dolgot előrehoztunk, nagyon sok dolgot gyorsabban próbáltunk megvalósítani, és most ezen gyorsított pályán mozgunk tulajdonképpen, és szeretnénk tényleg a lehető leghamarabb még a terveink között szereplő megoldásokat piacra vinni.
És hát úgy fogalmazott, hogy hogyan tudunk egy adott helyzetből tovább építkezni, így legyen. Köszönöm a mai beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Ginzer Ildikó, az MKB Bank általános és üzleti vezérigazgató helyettese volt a Hétfejnő mai vendége. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Jövő hétfőn a nap vendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Tartsanak velem akkor is, köszönöm a figyelmet. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.